Urunk, dicsérünk téged, magasztalunk. Nagy a te neved ezen a földön, és nagy a te neved köztünk. Csak így megszenteljük a te nagy nevedet a mi szívünkben, és köszönjük, hogy itt vagy köztünk. Köszönjük, hogy a te lábaidhoz jöhettünk. Köszönjük, hogy a te főséged alatt össze gyűlhettünk. Igen. Köszönjük, hogy kifejezhettük a szeretetünket, az imádatunkat, a dicséretünket a dalokon keresztül. Igen, és csak itt vagy köztünk, köszönjük. Jézus nevében, amen. Amen. Hát sziasztok, gyülekezet. Jó mindannyiótokat, mindannyiunkat látni. Így arra gondoltam, ahogy énekeltünk együtt, hogy azt mondja a Biblia, hogy jó dolog dicsérni az Urat. Csak így jó dolog dicsérni az Urat. Aztán azt is mondja a Biblia, hogy 34. Zsoltárban, hogy áldom az Urat minden időben, és hogy dicsérete mindig az ajkamon van. És csak tudjátok, amikor így összejövünk, és ennek van egy ilyen közösségi kifejeződése, ez egy akkora öröm, szabadság, érték, így Istent dicsőíteni. Azt hiszem, olvastam egy ilyen cikket, amikor Billy Grahamet így megkérdezték, hogy mi az, amit így sajnál, vagy változtatna azon, amit, ahogy így élte az életét és a szolgálatát. És azt mondta, hogy azt sajnálja, hogy olykor nagyon-nagyon-nagyon elfoglalt volt. És jó lett volna több időt tölteni így az Úr előtt. Pedig biztos vagyok benne, hogy töltött jócskán, de azt mondta, jó, és jó lett volna többször elmondani neki azt, hogy szeretlek, Uram. Szeretlek, Uram. Úgyhogy micsoda kiváltság, hogy megvan ez a lehetőség így számunkra. Na, hát mielőtt így az üzenet, vagy az igébe megnézzük így az ige részünket, hogy mondjam azt, hogy van néhány dolog így előttünk, a vajtai elvonulásunk, hétvégénk, október 1-3-ig, ez őszre csúszott, jó? Őszre csúszott, tudjátok, már beszéltünk róla, csak vágyunk az, hogy itt vagyunk ebben az új kezdetben gyülekezetként, és ahogy így az Úr építget bennünket, ez is egy mérföldkő legyen számunkra, október 1-3-ig vajtán, és most már tudsz rá jelentkezni online, úgyhogy vagy a gyülekezeti Facebook belső csoportból tudsz látni linket, vagy pedig a honlapunkra rámész, és ott is van egy link, úgyhogy ez a két mód, ahogy tudsz online jelentkezni, és ott minden információ van, és kontakt személy is, és csak várjuk ezt. Valóban szükségünk van arra, hogy minél többet együtt legyünk, és hogy lássuk így Istennek a munkáját köztünk. Aztán egy másik dolog, hogy ma este lesz ez a nyár este beszélgetés, így az alkalom utáni közösség után is fogunk beszélgetni, és ezek mindig olyan építők. És tegnap volt egy elvonulásunk, így formálódik egy ilyen, hát ilyen vezetői csapatunk. Tényleg már január eleje óta együtt vagyunk, minden hétfő este, ez a mi házi csoportunk, így ezt így neveztük meg, és imádkozunk, és beszélgetünk, és tegnap egy egész napot együtt tudtunk tölteni, Ádám, Fehér Józsi, Ágoston Dávid, Szabi, Iván, hol vagy Iván, itt vagy valahol, itt vagy, okay. És Bakonyi Attila, kihagytam még valakit? Én. És Dúló Attila is benne van a csapatunkban, csak tegnapi alkalom nem volt jó, és neki, és ja, csak így annyit nevettünk, tényleg annyit nevettünk. Most nem mondom el, hogy kéne, jó? Nem mondom el, hogy kéne, de sokat nevettünk, imádkoztunk, beszélgettünk, bowlingoztunk, és csak így az Úr építi a közösségünket. Tényleg egy nyílt, őszinte, szívtől szívig való, testvéri, bajtársias közösséget, ahogy tesz itt köztünk is. Az Efézusi levélből fogunk néhány verset nézni, és majd meg foglak kérni, hogy lapozzunk egy-egy helyhez. De múlt alkalommal emlékeztek, és hogy mondjam azt, hogy igen, ősztől szeretnénk házi csoportokat indítani, úgyhogy van már néhány ilyen házi csoport kezdeményünk, de igazából ősztől szeretnénk az, hogy legyen 3-4-5 házi csoport, ami indul, és majd el fogom mondani, hogy milyen módon lehet csatlakozni és részt venni benne. Tényleg várakozásunk van ezektől a házi csoportoktól, azért, mert mikor vasárnap így összejövünk, akkor ez egy hatalmas nagy érték, együtt dicsőítjük Istent, aztán van egy tanítás a Bibliából, és utána pedig közösségben vagyunk, de az alkalom java részén egymás fejének a hátulját látjuk. Így, nagyon szépek vagyunk hátulról, tudom, de Isten úgy tervezte, hogy a keresztény életben, a gyülekezet elhívásában ott legyen az, hogy így egymásnak az arcát is látjuk, és ez így a házi csoport. A házi csoport az nem mini Isten tisztelet. Az nem ugyanez, csak kicsibe, egy lakásba, egy otthonba. Hanem a házi csoport egy olyan alkalom, amikor összejövünk, amikor mindenki hoz valami kis rákcsálni valót, csipegetni valót, harapni valót, csipegetünk belőle. Természetesen, ha senki nem hoz semmit, akkor éhen maradunk. De hogyha mindenki hoz egy kicsit, akkor az jó. Utána lehetőséget ad így a közös imádkozásra, és úgy szintén lehetőséget ad, hogy körbe menjünk, kivel mi van, mi történt a hét során, mi az, amit Isten tett az életébe. És aztán most így az első időszakban, ahogy elindulunk, szeretnénk így a házi csoportokban a vasárnapi üzenetet, tanítást így átbeszélni, és így az alkalmazást keresni. Mit jelent ez az életünkben? Fú, de jól hangzott az a dolog. Mit jelent az az életünkben? Hogy tudjuk azt megélni? Vagy miért nehéz azt megélni? Vagy mi a kihívás annak a megélésében? Hol vannak az akadályok? Hol vannak a győzelmek ebben? Oké? És alapvetően ez egy ilyen házi csoport alkalom. És ez is hasonló, mint a kajázgatás, a csipegetés. Hogy egy ilyen Isten tiszteleten, amikor összegyűlünk, akkor sokszor az van, hogy így a zenei csapat hoz valamit, nem? Ők így hoznak. Készülnek szívben, készülnek imádsággal, készülnek így dalválasztásban. Uram, Szent Szellem, mit szeretnél ma így a gyülekezet számára? Aztán van valaki, aki ide kiáll és tanít a Bibliából, ő is készül így szívben, készül így az igében. Mi az, Uram, amit te ma számunkra szánsz így a gyülekezetet számára? És persze mindannyian valamilyen módon készülünk, de ha nem is készülünk, akkor is beesünk, és mégis van valami kis étel készítve, úgymond, és tudunk csipegetni belőle. A házi csoport nem ilyen. Képzeljétek el, a házi csoport, amikor összejövünk, és ha nem nagyon hozunk semmit, akkor nem lesz mit enni. Ott nem lesz, aki azt mondja, hogy na várjatok, nekem van egy tanításom a Bibliából. Illetve lehet, hogy lenne, de ne tegye. Mert nem annak a helye. Hanem ott annak a helye, hogy úgy szoktuk mondani, hogy van egy vödör, vagy egy kosár, vagy most teljesen mindegy mi, és mindannyian beleteszünk, és aztán azt vesszük ki, amit mind beletettünk. És ez egy csodálatos megtapasztalás, főleg ha megértjük, hogy itt nem passzív elfogadói vagyunk, hanem igazából részesülünk mindabból, amit Isten egymáson keresztül ad nekünk. Nekünk. Úgyhogy várom ezeket a csoportokat, és majd a nyárestéken szívesen mesélek még többet erről. Ja, így igazán izgalmas, ahogy így Isten így a gyülekezetünkben ezeket előhozza és fel fogja növeszteni. És a mai üzenet is kapcsolódik ehhez. Múlt vasárnap emlékeztek talán, hogy szó volt, gyülekezeti napunk volt, és szó volt így János 5-ben Betesdáról. Arról, hogy volt egy medence, ahova gyűltek a betegek mindenhonnan, és ott voltak. És volt ott egy valaki, 38 éve beteg ember, aki béna volt, és feküdt az ő nyoszoljáján, ágyán. És azt mondtuk, hogy a gyülekezet az Betesda. És hogy a Betesda az azt jelenti, ugye a héber szó bét, hesed, azaz az irgalomnak, a kegyelemnek, a szerető kedvességnek a háza, ahol életek formálódnak át. Sorsok formálódnak át. De azt is mondtuk, hogy az a Betesda, az a kegyelem irgalom házolt János 5-ben, az csak névben volt az. Névleg volt az. Mert gyakorlatban egy kegyetlen hely volt. Egy öldöklő hely volt. Egy irgalmatlan, könyörtelen hely volt. Ahol a beteg emberünk azt mondhatta, hogy nekem nincs emberem, aki bevinne oda, amikor az angyal felkavarja a vizet. És aztán szó volt arról, ahogy az Úr Jézus kikutatta ezt az embert. Érdeklődött felőle, megtudta, hogy 38 éve beteg. És megkérdezte tőle, hogy meg akarsz-e gyógyulni. És azon nyomban meg is gyógyította ezt az embert. És azt mondtuk, hogy igazából Jézus, az Úr Jézus az igazi Betesda. Ő a kegyelem háza. Ő az irgalom háza. Ő a könyörületnek a háza. Ő az, aki életeket, sorsokat fordít, és mindannyian ő hozzá, akik hiszünk ő benne, ő hozzá jöttünk betegen, és úgy, ahogy voltunk, ezernyi sebből vérezve. És hála Istennek, van emberünk. Van emberünk, aki kikutatott minket. Van emberünk, aki érdeklődött felőlünk. Van emberünk, aki ismeri a sztorinkat. Ő Jézus. Ő Jézus. És az életünk, a mi sztorink keresztezte az ő sztoriát. És minden megváltozott. És most itt vagyunk. És az Úr azt rendelte, hogy nem csak ő a Betesda, hanem a Krisztus teste a Betesda, a kegyelem, az irgalom, a könyörület háza, ahol örök sorsok változnak. És mi tagok vagyunk rész szerint ebben a csodában, amit ő végez. És van egy elhívásunk az ő csodálatos tervében, hogy nem csak névleg legyünk azok, hanem valóságosan az ő fősége alatt. És szó volt arról is, emlékeztek talán, hogy Lukács 5-ben van egy másik történet, ahol egy hasonlóan béna ember feküdt az ő nyoszoljáján és az ő ágyán. És Jézus ott volt az ő, valószínűleg akár az otthonában, Kapernaumban. És ennek a mozgás sérült béna embernek volt négy embere, négy barátja, négy jó barátja, akik elmentek, és felvették őt, és végül, mivel nem tudták máshogy, a tetőn keresztül leeresztették Jézus elé, és Jézus látva az ő hitüket meggyógyította ezt az embert. Amikor Betesda, a gyülekezet, a helyi gyülekezet, a Krisztus teste működik. Működés közben, kegyelmi működés közben. Mert akkor van emberünk. És Isten, meg vagyok győződve, hogy ezen az úton szeretne vezetni bennünket. Ebben az izgalmas időszakban, de mégis bizonytalan időszakban, ahol így egy új úton járunk gyülekezetként. És lehet, hogy úgy érzed, hogy ez egy nagyon bizonytalan út. És hagy osszam meg veled, hogy én is így érzem. Én is úgy érzem, hogy nincs kikövezve számunkra, olyan egyszerűen, nem így a zsebből elővett megoldásokat szeretnénk használni, hanem így Istent keresni közben. És lehet, hogy úgy érzed, hogy én nem tudom, hogy nekem van-e helyem itt a gyülekezetben, vagy még nem találtam a helyemet, nem találtam a részemet. Hadd nyugtassalak meg téged. Még én is keresem a sajátomat. Még keresem. Szerintem mindannyian keressük. De legfőképpen az Urat keressük. És az Úron keresztül, hogy ő helyezzen minket az ő testébe. Testvérek, ez egy folyamat. Nincs senki, aki eljön és varázspálcáját megsuhintja, és úgy minden helyreáll azonnal, hanem ez egy olykor fájdalmas, de csodálatos folyamat, ahol Isten összerakja a testet. Na, erről is lesz szó ma, szerintem az igéken keresztül a kis bevezetőm után, jó? Úgyhogy Efézus 1-ben, és Efézus 4-et fogjuk megnézni, oda tudsz lapozni, de kérlek, lapozz oda Efézus 4-hez. Efézus 1-ben látjuk az efézusi levélnek a kulcsversét. És ez Efézus 1, 9 és 10. Jól lehet engem hallani? Szabi, jól hallasz engem? Nem túl jól lehet hallani. Köszönöm szépen. Jó. Oké. Efézus 1, 9 és 10. Képzeljétek el, ez egy ilyen, ez a kulcsverse. Azt mondja, hogy Isten megismertette velünk akaratának titkát az ő jókedve szerint, melyet előre elhatározott magában. Még nem megyünk a következő versen, mert most feltesszük a kérdést, mi az? Az meg micsoda? Mi az ő titkos akarata, amelyet előre elhatározott Isten önmagában? 10. vers. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy Krisztusban mindeneket egybeszerkeszt. Képzeljétek el, ez Isten terve. Ez Isten titkos, eddig elrejtett, már addig az időig elrejtett terve, hogy a Krisztusban, hogy megdicsőíti az ő fiát, hogy az ő fiát úrrá teszi mindenek fölött. Azt mondod, fú, tűnődöm, hogy belemenjek ebbe. Azt mondod, miért nem volt mindig is Úr a Fiú Isten? És a válasz az, hogy persze, igen, persze. De most ez más. Mert emberré lett. És Istennek az volt a terve, hogy egy ember uralkodjon a világ mindenség felett. A Fiú Jézus Krisztus. Olyan, mint mi. Olyan, mint mi. Egy közülünk. Végtelen kegyelem. Végtelen kegyelem. És azt mondja, hogy Krisztusban egybeszerkeszt mindeneket, és az ő fiában egybeszerkeszt mindeneket. És ez ami most zajlik folyamatosan. Ez Istennek az örök terve, ami most zajlik, és a gyülekezet ennek a része, ennek az egybeszerkesztési folyamatnak. És aztán Efézus 2-ben egy ugrás, 14-15 azt mondja, így folytatja, mert ő a Krisztus, a mi békességünk, aki a kettőt egyé tette, és ledöntötte a válaszfalakat, az ellenségeskedést az ő testében. Tehát az Úr Jézus a békességünk, és a kettőt, a zsidókat és a pogányokat, akik a Krisztusban hisznek, jól lehet, nagyon különbözőek, de ő egybe szerkesztette, egyé tette, és bennünket is, mindegy minden, milyen nemzetből, mindegy milyen nyelvből, milyen ágból jöttünk, egybe szerkeszt bennünket a Krisztusban, egyé tett. 15. vers. A tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Úgyhogy mi vagyunk az új ember, és mi vagyunk az egy új ember. Ez igaz személyesen is ránk, hogy új emberek vagyunk, így van? Új ember vagyok, halott már a bűnnek. Ismertek ezt a dalt? Nem? Nem baj. Új ember vagyok. Így van? De igaz közösségileg ránk, hogy új emberek vagyunk, és lesz majd egy újjáteremtés az időknek a végén, Jelenések 21-22-be, de velünk már megtörtént, mi a zsengéje vagyunk az új teremtésnek, és a gyülekezet ennek a valósága az egy új ember. És akkor most nézzük meg Efézus 4-et, 15-16-ot, mert azt mondja, hogy ellenkezőleg, az igazságot követve szeretetben mindenestől növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. És mindjárt tovább megyünk, de gyere velem ebbe, hogy itt és még nagyon sok írás részben egyszerűen a Szent Szellem hangsúlyozza, hogy Krisztus a fő, Krisztus a fej. És számunkra ez hatalmas öröm elismerni, gyülekezetként, és kimondani és megvallani azt, hogy Krisztus a mi fejünk, hogy Krisztus az Úr, és hogy mi az ő fősége alatt vagyunk. És Krisztusnak gondja van a gyülekezetre, és mi az ő fősége alá szeretnénk bejönni, vele szeretnénk egy szoros kapcsolatot. Mi őt szeretnénk követni, mi őt szeretnénk kérdezni, minket az érdekel, amit ő szeretne az életünkben, és köztünk közösségként, mert Krisztus a fej. A mennybe ment Krisztus, ő az uralkodó, ő a fej. 16. vers. És csak szeretném egy kicsit kibontani ezt a rendkívül összetett verset. Szerintem nagyon izgalmas lesz. Remélem. Belőle van összerakva. A Krisztusból van összerakva, és egybeszerkesztve az egész test. Itt megállunk. Tehát a gyülekezet, a Krisztus teste, a Krisztusból van, aki a fő, ő belőle van összeillesztve, összerakva, és egybeszerkesztve. A görögben ez az összerakva, és egybeszerkesztve azt lehet kivenni belőle, hogy ez egy olyan folyamat, ami folyamatosan zajlik, tehát egy folyamatos jelen időben van. Tehát most is szerkeszti, most is rakja össze, most is illeszti. Ez olyan, mint amikor egy házat építenek. Vagy olyan, mint az emberi test. Ez a két példa, amit hoz rá Efézusi levél. Mikor házat építenek fából, vagy kövekből, és fogják, és jó alaposan összeillesztik. Vagy a fát megmunkálják, és összeillesztik, összekapcsolják a különböző részeket. Ugyanígy a Krisztus teste a Krisztusból van összeillesztve. Mint ahogy a testnek a tagjai össze vannak illesztve. A Krisztusból vagyunk, folyamatos jelen idő, összerakva, összeilleszve, a tagok össze vannak rakva. Hogy kitegyenek egy egészet, mint a testünkben. Milyen csodálatosan össze vannak rakva a tagok. A gyülekezetben is össze vannak rakva a tagok. Na most, az elején említettem azt, hogy lehet, hogy azt mondod, hogy hát igen, jövök, de nem sok minden történik a gyülekezetben, úgy látom. Nem sok minden zajlik. Nem is tudom, hogy hol van az én részem és az én helyem. És azt mondtam, hogy ez rendben van, én is keresem az enyémet. Mert ez a test, tehát egy kamion elütötte. Így van? És most a kórházban fekszik, és így a kisúly a fül mellé került, és a tagok kikerültek a helyükről, és Isten kell, hogy összerakja. Ezért mondjuk, hogy ez nem úgy működik. Így van, biztos hallottátok, hogy a gyülekezet az nem pásztorközpontú. Tudod, hogy pásztor, hol van az én helyem? Mit az én részem? Mit kell csináljak? És a válasz erre mi? Nem tudom. Fogalmam sincs. Nekem az is egy nagy dolog, ha én tudom, hogy mi az én részem, a saját részem. Így keressük Istent ezzel kapcsolatosan. Keresd Istent ezzel kapcsolatosan. Mert nem én adok neked egy helyet, hanem az Úr ad egy helyet neked. Az Úr erősíti meg a szívedben. Az Úr erősíti meg a kapcsolataidban. Csak úgy, ahogy ezek a tagok, amik a testünknek a tagjai, azáltal, hogy kapcsolódnak egymáshoz, és kapcsolódnak a főhöz, és egymáshoz úgy kerülnek a helyükre. Úgyhogy Krisztusból van összerakva és egybeszerkeszve az egész test, és ezt hallgasd, egymást támogató minden ízével. Egy picit hagyj fejtsem ezt ki, jó? Egymást támogató minden ízével, nem izével, hanem ízével. Oké? És ez azt jelenti, hogy ízületével. Ez azt jelenti, hogy egy testnek a tagjait az ízületek kapcsolják össze. Azaz, ahol kapcsolódnak egymáshoz. Így van? Hé, már ki is tette Virpi, milyen ügyes, nagyon jó. Oké, ott van egy csont, aztán ott van még egy csont, így van? És a kettő ízületek kötik össze. És hogyha megnézed, az egyik csonton és a másik csonton ott vannak az ízületi porcok, aztán az ízületi folyadék, aztán az ízületi tok, aztán ott vannak szalagok, és ezek össze vannak kapcsolva. És amikor ezek a kapcsolódások egészségesek, akkor van egy egészséges test. Megvan? Mikor a kapcsolódások egészségesek, akkor van egy egészséges test. Amikor a kapcsolódások egészségtelenek, akkor ott van egy ízületi probléma. Lehet, hogy a porcok vannak megsérülve. Lehet, hogy kevés a folyadék. Nincs mi megolajozza. És ez mikor hajlítjuk a könyökünket, vagy hajlítjuk a térdünket, tudtátok azt, hogy 400 ízület van a testben körülbelül. 400. Az rengeteg. Minden hajlás, ahol hajlás van, ott ízületek vannak. 400 ilyen van. És ezek mind kapcsolódások. Megolajozott kapcsolódások. Jófajta kapcsolódások, szeretetbeli kapcsolódások, egészséges kapcsolódások. És azt mondja, menjünk vissza a versünkhöz, Virpi, a 16. vershez. Azt mondja, hogy egymást támogató minden ízületekkel. Tehát ezek az ízületek, vagy ezek a kapcsolódások, ezek támogatják egymást. Sőt, a görög szó több mint támogatják, képzeljétek el, ez azt jelenti, hogy ellátják egymást. A szó, korábban pár hónappal ezelőtt egy üzenetben elmagyaráztam ezt a szót, ez az koregeó, ez a kórus szóból jön egyébként. Az ógörökben így használták. Hogy volt egy mecénás, aki ezekben a görög városállamokban a kórust magáévá fogadta, és így bőségesen anyagilag ellátta, étellel ellátta, mindennel ellátta. Ez igazából a bibliai időkre már csak azt jelentette, hogy bőséges ellátás. Nagyvonalú ellátás. Figyelj! A főtől, a Krisztustól bőséges ellátás jön a tagokon keresztül egymás felé. És mikor egymást ebből a bőséges ellátásból látjuk el, ebből a nagyvonalú luxus ellátásból, amit mi is kapunk szüntelen az Úrtól, akkor elkezd olajozottan működni ez a test, mert egymást támogató minden ízülettel. Amikor ez az ellátás meg van vonva, vissza van tartva, nincs ott ez az ízületi folyadék, tudod, vagy meg van sérülve, akkor mi van? Ízületgyulladás, így van? Valamilyen fajta gyulladás elkezd, és probléma van. És feldagad a könyök, feldagad a térd, feldagad a csukló, megdagad, fájdalmassá válik minden mozdulat, minden egyes dolog fáj valamilyen módon, mert nem egészségesen működik. Honnan van az egybeszerkesztés? A fejtől. Belőle van összerakva, és egybeszerkesztve az egész test. Egymást támogató minden ízével. És minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről. Szeretetben. Szeretetben. Ez egy csoda. Ez egy csoda. Ez egy csoda. Istennek a csodája. És szeretnék megnézni veletek még néhány verset, mert erről a kapcsolódásról, támogatásról szeretnék még egy picit így az üzenet másik részébe beszélni, kifejtve egy picit ezt pár versen keresztül. Múlt alkalommal már érintettük a Galata 5.13-at. Ezeket az egymás verseket. És azt mondja ott, hogy ti testvéreim, szabadságra hivattatok, csak hogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, sőt, szeretettel szolgáljátok egymást. Így van a tagok, szeretettel, a felülről való szeretettel szolgálják egymást, egymást támogató minden ízülettel, és épül a test, épül, ahogy szolgáljuk egymást. És tudjátok, ezért is vagyok izgatott egyébként a házi csoportok felől, mert egy nagyszerű lehetőség arra, hogy egymás arcát lássuk. Egy nagyszerű lehetőség arra, hogy a bennünk lévő Krisztus életén keresztül, vagy élete által szolgáljuk egymást, mert fel fognak jönni lehetőségek, hogy szolgáljuk egymást. Akár apró gyakorlati módokon. Van itt egy testvér, nem fogom most mondani, hogy ki, mert nem akarom zavarba hozni. Az alkalom előtt azt mondta nekem, bemutatkozott, mert évek óta a gyülekezetünk tagja, de a Covid miatt most jött először, és mondta, hogy mutatott egy másik testvére, hogy hozta őt autóval, és mondta, hogy van egy harmadik is, akit szokott Annó mindig, ahogy autóval jött, felvette őt, és úgy jött az Isten tiszteletre. És nem is tudom, hogy kérdezte, hogy ez így rendben? Persze, hát mi az, hogy? Igen, egymást támogató minden ízülettel. Így van. Egymást, így Isten erőforrás, bőséges ellátásából szolgáljuk egymást, és felépül a test. Hogy mondjam ezt? A gyülekezet nem nagy dolgokból áll. Nem nagy szervezésekből, nem nagy eseményekből, nem nagy akármiből, hanem a gyülekezet az rengeteg apró, sok száz apró, nagy szeretettel tett szolgálatból, jó cselekedetekből, örömökből egymás felé, sok száz apróból. Tudjátok, lehet így az elménkből, hogy csak így a nagy dolgok számítanak. Hazugság. És most, ahogy ebben az ámulatos időszakban vagyunk, ne vessük meg a kicsin dolgokat, és ne vessük meg a kicsin kezdetet. Isten benne van. És szeretnénk továbbra is őrá fókuszálni. Aztán Efézus 4, még nézzünk meg egy-egy verset így erre az egymásra, jó? Efézus 4:32. Azt mondja, hogy ellenkezőleg, nézzétek, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Erről a bőséges ellátásról szól, ami az Úrtól árad felénk, ahogy mi az ő fősége alatt vagyunk. És itt három dolog van, hogyha megszámolod így az egymással kapcsolatosan. Jóságosak egymáshoz, irgalmasak egymáshoz, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is a Krisztusban megbocsátott nekünk. Az első, legyetek jóságosak egymáshoz. Fú, ez egy kicsit olyan elvont, nem? Már hogyha úgy nem gondoljuk végig, mi az, hogy jóságosak egymáshoz? Oké, tehát ez azt jelenti, hogy eljövök vasárnap. Ez már rosszul hangzik. Azt mondogattuk az elmúlt hónapokban, hogy mi mindig a gyülekezet vagyunk. Vasárnap csak az Isten tiszteletünk van, de mi mindig a gyülekezet vagyunk. Oké? Ez nem kötődik vasárnaphoz. Jó? Tehát, és valószínűleg az azt jelenti, hogy kedvesek vagyunk, és így jók vagyunk egymáshoz. Szia, Sziszi! Jaj, de kedves vagyok hozzád! Szia! Szervusz, Józsi bácsi! Nagyon kedves vagyok hozzád! Na, kedves vagyok, jóságos, kedves, jóságos, oké. Egyébként a görög szó, Krisztos, ami azt jelenti egyébként, hogy kedves, de többet jelent, mint csak, hogy legyünk egymáshoz gyengédek és kedvesek. Ezt is jelenti. De azt is jelenti, az alap elképzelés az, hogy ami számodra hasznos, hogy segítőkész, hogy kedves, hogy hasznos. Ez feltételezi azt, hogy én tudom, hogy neked mi van az életedben. Feltételezi a kapcsolatot. Úgy tudok igazán jóságos lenni, és ez jó cselekedetekben nyilvánul meg, amikor ismerem az életedben a szükséget. És ezért is vagyok egyébként izgatott a házi csoport felől újfent. Mert könnyen lehet, hogy eltehetnek hetek, hónapok és évek, és itt vagyunk egy gyülekezeten belül, de igazából nem történnek meg azok a személyes kapcsolódások, hogy megismerhessük, hogy mi zajlik egymásnak az életében. És amikor megtörténnek ezek, akkor feljön a szükség. És amikor feljön a szükség, akkor Isten bőséges erőforrásából előjöhet az, ami számára hasznos, ami számára segít, ami jó. Legyetek egymáshoz jóságosak. Jóságosak. Amikor Szegeden laktunk, és még valahol így az utunk első időszakában, 2006-7 környékén, így a feleségemmel sétáltunk és beszélgettünk. Nem tudom, hogy gyerekek előtt vagy gyerekek után. Lehet, hogy előtt, mert akkor nem mondhattam, hogy sétáltunk. Utána már csak próbáltunk sétálni. Jó. Tehát, hogy beszélgettünk. És beszélgettünk így a szegedi gyülekezetről, és azt láttuk, hogy nagyon sokszor azok a dolgok történnek meg, amiket mi így központilag a gyülekezetben csinálunk. Mondjuk van egy szükség, és mi lépünk, vagy bátorítunk valakit, hogy lépjen. És azt mondtuk magunkból, hogy ez így nem olyan jó, mert nem ezt látjuk a Bibliában. Hanem, hogy Krisztusnak a tagjai egymás terhét hordozzák, Krisztus testének a tagjai. És aztán fel kellett tennem azt a kérdést, hogy a gyülekezetben a testvérek ismerik-e egymás terheit? És persze nem az, hogy ismerik-e mindenkinek a terheit, de hogy ismerik-e egymás terheit? Van-e körülöttük olyan, akkor tudom, mi az ő terhe. Tudom, hogy ő most mi megy keresztül. Tudom, hogy mi zajlik az ő életében. És aztán azt kellett rám mondanom, hogy nem igazán tudom. És nem igazán tudják a testvérek. És ez volt az egyik, amikor így elkezdtünk gondolkodni a házi csoporton. Mert ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy megismerjük, hogy mi az a valós dolgok, amik ott vannak egymásnak az életében. És hogy a Szent Szellem használhatja az ajándékainkat, használhatja azt a bőséges ellátást, amit ad nekünk, hogy szolgálhassunk egymás felé, egy nagyon kézzelfogható módon. És ahogy ebben elkezdtünk menni, azt láttuk, hogy volt, aki költözött nyilván a gyülekezetbe, a város egyik részéről a másikra. Nagyon sokszor így testvérek, akik körülötte voltak, akár egy házi csoportban, körülötte voltak, fogták és léptek és segítették. Aztán valaki szült egy babát, és ott volt az az első 6-7-es gyermekágyas időszak, és testvérek, akik körülötte voltak, fogták és megszervezték, hogy az első 6 hétre vagy 4 hétre így ételt vigyenek, és csak jóságosak, tehát azt a jóságot, amit kapunk, azt így kiöntsék egymás felé. És ez akkora öröm, ez egy akkora szabadság, hogy legyetek egymáshoz jóságosak. Van egy testvér, aki nagyon szeret sütni, főzni. Ez egy dolog. De figyelmes is. Szívén hordoz embereket. És megjegyzi embereknek a szülinapját, és a névnapját, és feljegyzi. És nagyon sokszor, tudod, azon a napon, amikor a szülinapja van, akkor főz valamit, készít valamit, és elviszi, és odaviszi. És csak szolgál azzal, amilyen van. Hogy mutassak egy példát nektek, aztán nem megyünk tovább, szerintem más versre, mert még lenne, de behagy csak akarom fejezni. Apostolok cselekedei 9, van egy ámulatos történet, az egyik kedvenc történetem erre vonatkozólag. Biztosan hallottatok már Dorkásról, így van? Zergé, azt hiszem ezt jelenti. Nézzük meg Abcsák 9.36-tól 39-ig. Joppéban pedig volt egy nőtanítvány név szerint Tábita, amely azt jelenti Dorkász, azaz Zerge. És ez a testvér éppen meghalt, az Úrhoz költözött, aztán vissza kellett jönni a Péteren keresztül, az Úr feltámasztotta, de most nem ez a lényeg a történetnek. Hanem volt a Joppé gyülekezetben egy nőtestvér, Dorkász, Tábita, Zerge. És mit mond róla, mi a jellemzése? Sok jót tett, és alamizsnát osztogatott. A görög igazából azt mondja, hogy tele volt jó cselekedetekkel. Ő egy egyszerű testvér volt a gyülekezetben. Így Krisztussal kapcsolatban. És így sok jót tett. Tudjátok, sokszor, amikor így keresjük a helyünket, vagy a részünket a gyülekezetben, akkor sokszor ilyen nagy dolgokat keresünk ezzel kapcsolatosan akár. Közben lehet, hogy már ott vannak azok a hozzávalók. Ott vannak azok a szükségek körülöttem, ott vannak azok a testvérek. Már Isten lehet, hogy megadta hozzávalókat, lehet, hogy még nem. Az is rendben van, de lehet. Sok jót tett. Telve volt jó cselekedetekkel. Nem tudom, hogy mit gondolsz így a jó cselekedetekről, csak így hagyj mondjam. Titus levele arról szól, hogy jó cselekedetekkel járjunk elől. Ez a kegyelemnek a gyakorlati megnyilvánulása. Semmi köze az Istennek való tetszéshez. Tetszünk Istennek a Krisztusban. Tetszünk Istennek a Krisztus miatt. Nem kell már pedálozni. El vagyunk fogadva. De ahogy közösségben vagyunk ezzel a hatalmas szeretettel és kegyelemmel, az Úr Jézus Krisztussal, így szabadok leszünk arra, hogy sok apró, jó dolgot, figyelmességet tegyünk. És azt olvassuk tovább, 37. versben, hogy de éppen azokban a napokban megbetegedett és meghalt. Majd miután megmosták, kiterítették a felső szobában. Mivel Lidda Joppéhoz közel volt, a tanítványok, akik meghallották, hogy ott van Péter, elküldtek hozzá két férfit, és arra kérték, hogy késedem nélkül jöjjön át hozzájuk. Péter felkelt, és velük ment, ahogy odaért, felvezették a felső szobába. Az özvegy asszonyok pedig mindelébe álltak, és sírva mutogatták neki azokat a ruhákat és ingeket, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Megvan? Tehát, hogy sok jót tett, és az egyik az, hogy a Dorkász nagyon szép ingeket és ruhákat szeretett csinálni. Most gondolom, ezek az özvegyasszonyok nem azt mutatták, hogy Dorkász milyen szép ruhákat csinált magának. Így van? Ó, nézd, milyen jó ruhája volt, ezt a Berskába vette, vagy a Zarába vette, így van? Hanem nézd, milyen szép ruhákat csinált, és hogy ezt olyanoknak, akiknek szüksége volt erre. Figyeljetek! Dorkász a hősünk. Dorkász ma délután a mi emberünk. Én szeretnék Dorkász lenni. Már úgy értem, nem tudok ruhát csinálni, de abban az értelemben, hogy egy olyan hívő, aki imádja az Urat, és egy olyan hívő, aki szolgál a testvérek felé, és felismeri azt a szükséget, ami van, és amije van, amit adott neki Isten, azt használja mások épülésére. Ó, hogy sok ilyen Dorkász, szóval legyen tele a gyülekezetünk. Sok, mindannyian. a szellem által, és ez csodálatos. Figyeljetek, ez amikor így az Istennel való járásból fakad, ez jó illatú, ez gyönyörűséges. Sok apró, nagy szeretettel végzett, jó cselekedett, szeretett szolgálat. Valakit elhozok autóval, és elviszem autóval. Van pár idősebb ember, akiért valaki azt mondja, hogy nekem a szívemen van, hogy elhozzam őket az Isten tiszteletre, mert lehet, hogy nehezebben tudnak már közlekedni. Vagy segítek, hogy költözésben, vagy éppen ami adódik. Aztán úgy folytatja Efézus 4.32, és ezzel fejezzük be, hogy legyetek egymáshoz jóságosak, azt mondja, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Oké, úgyhogy ez az egymás. Könyörületesek, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Isten és a Krisztusban megbocsátott nekünk. Ez megint egy ilyen ellátás, egy ilyen bőséges, nagyvonalú ellátás, amit mi kaptunk. Fel se bírjuk fogni, hogy milyen bőséges megbocsátást kaptunk, milyen széleskörű, milyen mély, milyen valós ellátást kaptunk, amit így osszunk meg szabadon egymással. Sőt, az Úr parancsolja nekünk, hogy osszuk meg egymással. Máté 18-ban itt van ez a történet, és ismeritek, és valamikor említettem is, lehet, hogy szerdán, amikor a gonosz szolgáról, így van a példázat, amikor ott van a gonosz szolga, és ott van a szolga, és az Úr hivatja magához, mert sok tartozása van, és mivel nem tud fizetni, az Úr azt mondja, hogy el fogják adni az egész család rabszolgának, hogy visszafizesse az ő tartozását. És Máté 18-ból megtudjuk, hogy 10 000 talentummal volt adós. Ez vagyok én, ez vagy te, a mi Urunk előtt 10 000 talentum adóságunk volt. Ez egy bődületes mennyiség. Úgy értem, Heródesnek az évi jövedelme 900 talentum. Mi 10 000-rel tartoztunk. Térdre esik a szolga, és könyörög. Adj nekem egy kis türelmet, adj nekem egy kis haladékot. Soha nem tudtuk volna kifizetni, bármennyi haladékot kaptunk volna. És az Úr azt mondja, hogy megesett a szíve, és megkönyörült a szolgán, és elengedte a 10 000 talentum adóságát. És a szolga örvendezve, fütyörészve, indián szögdelésbe, tudjátok milyen? Megmutassam? Tudjátok? Megfogom, jó, tudjátok, nem mutassam meg, jó. 10 000 szögdelésbe megy, és a sarkon találkozik a szolgatársával. Azzal a szolgatársával, aki 100 dénárnyi adósággal adós. 100 dénár az nem kevés, testvérek, az igazából 100 napi munkabér, napszám. Hogyha mondjuk 10 000 forint egy napi munkabér, és most csak hasamra ütöttem, akkor ez 1 000 000 forint, jól mondom? Igen, 1 000 000 forint. 1 000 000 forint nem kevés pénz ma, így van? És elkezdi szorongatni a szolgatásának a nyakát, hogy fizesd meg ezt az adóságot. És aztán az Úr meghallja, és magához hívatja. Figyelj, 10 000 talentum lett elengedve neked, és igen, lehet, hogy tényleg fájdalmas az a 100 dénár, de 10 000 talentum lett elengedve nekünk, és ez erről szól a történet, az összehasonlításról. Képzeljétek el, 10 000 talentum az 60 millió dénár. 60 millió dénár. Ezt a 60 millió dénár adóságot 164.383 év alatt tudta volna megfizetni. 164.383 év. És a szolgatása valóban 100 napnyi adóssággal, munkabérrel volt adós, napszámmal volt adós. De 164.383 évnyi adósság lett elengedve. Bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ez az evangélium. Persze egy dolog hinni az evangéliumot. Egy dolog szólni az evangéliumot. Egy másik dolog élni az evangéliumot. Hinni, szólni és élni. Mind a három a mi elhívásunk. Ahogy éljük az evangéliumot. Ahogy éljük az evangéliumot. Ebben van a legnagyobb öröm. A legnagyobb öröm. Amikor a Szent Szellem megkopogtat bennünket, és azt mondja, hogy figyelj, bocsáss meg. Figyelj, engedd el az ő adósságát. Engedd ki abból a képzeletbeli börtönből, ami a te szívedben van. Bocsáss meg neki teljesen. És amikor azt mondjuk, egy nagyon személyes módon a Krisztus fősége alatt, a szívünk mélyén, ő neki, ő előtte. Igen, Uram, igen, téged követlek, téged követlek. Így vagyunk mi boldog emberek. Ahogy János 13-ban a mi úrunk mondta, a lábmosás után, hogyha már tudjátok, most már tudjátok, és boldogok vagytok, ha teszitek. Boldogok vagytok, ha teszitek. Isten valahogy úgy alkotta az életünket, és a gyülekezetet, a Krisztus testét, hogy az evangélium tevése közben van az igazi öröm. Ez ad igazi örömöt. Amen. Amen. Köszönjük, Urunk. Köszönjük neked, Atyánk. Köszönjük azt, hogy bizony te elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. És hogy az Úr Jézus Krisztus nem csak tanított dolgokat, hanem szívből te előtted megalázva magát szolgává lett. Ez volt az ő kenyere, hogy szolga, te szolgád. Ez volt az ő öröme, hogy ám bár fiú. De megtanulta, a szenvedésekből az engedelmességet. És köszönjük, Urunk, hogy egy olyan csodálatos terved van számunkra. Egyes, egyenként, és közösen is. És köszönjük, hogy ez nem szavakból áll, nem szép gondolatokból, hanem valóságból, valóságból. Te valóságosan megváltottál, valóságosan nekünk adtad a szellemedet. Te valóságosan megbocsátottad a mi bűneinket. Te valóságosan összekapcsoltál és egybe szerkesztesz, összeillesztesz bennünket. Te valóságosan ellátást és bőséges, nagyvonalú gondoskodást adsz felénk, hogy az áramolhasson egymás felé. Felénk. És drága Szent Szellem, munkáld a te csodálatos akaratodat bennünk. Hagy ízleljük, hagy örüljünk ennek, hagy szabaduljunk fel. Drága Szent Szellem, hagy találjunk megelégedettséget a veled való közösségben. Hagy találjunk megelégedettséget minden élethelyzetben. És hagy gazdálkodjunk, hagy legyünk sáfárai annak a bőséges ellátásnak, amit adtál egymás felé. Drága atyánk, izgatottak vagyunk afelől, hogy te hogy fogod ezt kifejezni, összerakni, összeilleszteni a testben. Mi szeretnénk rád nézni, mi szeretnénk benned bízni, mi szeretnénk a te vezetésedben élni, mi szeretnénk hozzád kapcsolódni. Mennyi atyánk, imádkozunk a házi csoportokért is, amik indulni fognak. Hogy legyenek ezek lehetőségek és valóságos eszközei a te életed áramának egymás felé. De ne csak a házi csoportok, minden helyzet, lehetőség napunkban, hogy tapasztaljuk ezt. Köszönjük, hogy te vagy a fő, de nem csak a fő, te vagy az az élet, ami rajtunk keresztül egymás felé árad. Olyan jó ezt tudni, olyan jó ebben nyugodni, olyan jó ebben bízni, olyan jó ezt elfogadni, olyan jó ezt továbbadni. Köszönjük neked!